FM 106,3.
Nemzeti ünnepünkre készülve Miklódi Márta beszélgetését hallhatják Korényi Zoltánnal, a Szent Korona Domb Egyesület tagjával.
Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában dr. Korényi Zoltán Mihály, energetikai gépészmérnököt, címzetes egyetemi docenset. Kedves Zoltán, köszönjük szépen, hogy elfogadta a felkérésünket és eljött hozzánk. Életútján energetikai kérdésekkel foglalkozott. Mi itt az anyagi világban nagyon sokféle energiát használunk fel. A közös jellemzőjük, hogy sosem elég. De van egy másik fajta, korlátlan energiafajta, ez az isteni energia. A Teremtő Atya megalkotta a világot, és fenn is tartja. És mégis van gondja ránk, hogy végigkísérje az életutunkat, tanít, nevel, vezérel, megáld és megfedd. E témák körül fogunk forogni és beszélgetni. Ezzel kapcsolatosan ön választott egy szentírás ígét, amit az életében hangsúlyosnak tart. Kérem, hogy olvassa fel.
Mert bizony mondom néktek, ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek, menj innen oda, és elmenne. És semmi sem volna lehetetlen néktek.
Miért választotta ezt az igét?
Azért választottam, mert úgy gondolom, hogy ez az ige az én mérnöki pályafutásommal is összefügg. A mérnöki oktatói és vezetői pályafutásom során nekem a világot mindig, mint a Teremtő által megalkotott egységes rendszernek kellett tekintenem. Ez az egységes rendszer áll az anyagi világból, annak a rendjéből, áll az egyedi emberből, a családból, a közösségekből, és amikor mérnökként különböző beosztásokban, vagy akár egyetemi oktatóként, egyetemi hallgatók számára a tapasztalatokat, a tudást hiteles formában akarom átadni, akkor nagyon fontos, hogy legyen valamiféle magasabb rendű tájékozódási vonal. És számomra, olyan mérnök számára, aki rendszertechnikában gondolkodik, nagy erőművi rendszereket, villamosenergia és csőrendszereknek a megtervezésében, megalkotásában, felépítésének a vezetésében vett részt, fontos ez az összefüggő gondolkodás, amely összeköti az anyagi világot a benne mozgó cselekvő emberrel, és a kettőt együtt vezénylő magasabb parancsolatokkal.
Úgy gondolom, hogy életútja során többször találkozott különböző élethelyzetekben az Úristennel, megszólította önt. Gyermekkorában is így volt már?
Én egy evangélikus családból származom, amelyben a hit évszázadokra visszamenőleg követhetően rendkívül fontos volt. Tehát csak egy példát mondjak, 958-ban, amikor ugye akasztások és szörnyűségek zajlottak le, én akkor Nyíregyházán Balcó András öttusa, sokszoros világbajnok édesapjánál, aki evangélikus lelkész volt, őnála konfirmáltam. Még egyszer mondom, 1958-ban, nem akármilyen dátum. És ebben az időszakban, édesanyámnak köszönhetően, nálunk például, télen, amikor sötét volt, amikor nem látták a szomszédok és a környék, akkor nálunk házi istentiszteletek voltak. Tehát én egy ilyen környezetből jöttem, amelyben nem volt kérdés, hanem az élet része volt, természetes volt, hogy ebben a szellemi környezetben növünk föl, és ezt visszük tovább, anélkül, hogy ezt bárki is erőltette, vagy motiválta volna.
Hogyan vezette Isten tovább az útján?
Utólag visszagondolva, sok-sok apró jelei voltak annak, hogy bizonyos válaszutakon megkapjam azt a apró jelet, amelyet nem volt egyszerű felfedezni, de azt hiszem, hogy nagyon sok esetben sikerült. Gondolok arra, hogy nem vettek fel egyetemre először. emiatt nekem kimaradt 3 esztendő. 2 esztendőig csizma volt a lábamon, 2 esztendőig katona voltam. Páncélos vezetővé váltam. Utána el kellett döntenem, hogy lesz egyetem, vagy nem lesz egyetem. És ehhez jöttek ezek a jelek, impulzusok fölülről, és végül is Budapesti Műszaki Egyetemre jutottam, arra az egyetemre, amelyik nem vett fel, és hát amelynek a később időszakban oktatója lettem hosszú időn keresztül, sőt most nyugdíjasként újra meghívott oktatója vagyok. És ezek mind ilyen felső, talán nem magától értetődő jelekből álltak össze, de amikor döntenem kellett, hogy most anyagi nehézségek miatt elindulok külföldre dolgozni, vagy nem indulok el, ezek nagyon nehéz döntések, 2 pici gyermek otthon, egyedül elmenni messzi világba, majd amikor hazatérni egy nagyon biztos és magas szintű egzisztenciából, ezek a válaszutak, ezek mind olyanok voltak, hogy nem magától értetődően hoztam meg a döntéseket, nagyon oda kellett figyelni, csöndben, elmélyülten, hogy jönnek ezek a jelek, és kellő időben ezek a jelek jöttek.
Szinte magától értetődő, hogy ez a 2 év katonaság kitartást, állóképességet adott önnek. Ez nagyon fontos, a mai fiatalok körében is fontos lenne, főleg a középgenerációnál látom, hogy igen, a családfőknek nagyon nagy szükségük lenne erre, hogy legalább 1 évig katonák legyenek. De nem ez a mi dolgunk. Hazatért, és utána mindjárt az egyetemre került, a Műszaki Egyetemre?
Amikor végeztem 1972-ben a Budapesti Műszaki Egyetemen, akkor a Budapesti Erőműhöz kerültem kezdő mérnökként, majd 3 év után meghívtak tanársegédnek az egyetemre. Ott oktattam 11 esztendőt, amikor egy véletlen folyamán kaptam egy felajánlást, hogy elmehetek Iránba egy erőmű üzembe helyezésére, amelyből végül is nem lett semmi, mert amíg a hosszú vízum intézési folyamat ment, addig kaptam egy újabb ajánlatot, hogy elmennék egy Nyugat-Németországba, mert München számára egy nagyon nagy erőművet építenek, és ott pont olyan ember hiányzik, mint akinek a tapasztalatai megfelelnek az én életrajzom tapasztalataival. Kértem egy esztendő fizetés nélkül szabadságot a rektortól, kimentem Németországba, egy év múlva a családom is velem jött, és az egy esztendő helyett 13 esztendő múltán jöttem vissza.
Hát ezt mondhatjuk az Úristen áldásának is, hogy ilyen szép változatos életutat adott önnek, valóban szép eredményeket ért el. Mit tart még ezen kívül ön az Isten áldásának?
Isten áldásának tartom, és egyben kötelességnek, küldetésnek, hogy ezt a széleskörű tapasztalati mezőt, amelyet össze kellett gyűjtenem itthon, az egyetemi évek alatt sok-sok diákot oktatva, majd 13 esztendő folyamán Németországból szakmai feladatokat végrehajtva 3 földrész több mint 15 országában felelős projektvezetéssel, ezeket összegyűjtve, az ezekhez tartozó emberi kapcsolatokat, az emberek kezelésének a módját, az emberi lelkek olyanok, hogy a Jóisten az embernek, az emberi lelkeknek hihetetlen összetett és gazdag labirintusát teremtette meg. Na most, ha én valahol egy projektet időben, pénzügyi pozitívummal célhoz kell, hogy vezessek, az csak ilyen komplikált lelkületű emberek segítségével lehetséges, és fontos, hogy az anyagi, a természeti és a lelki, pszichológiai tényezőket egy rendszerben kezeljem.
Bizonyára volt az életében olyan helyzet, amikor nehéz dolgok elé állította az Úr, mondhatom úgy is talán, hogy a hitnek a próbája volt, és nagyon nagy szükség volt arra a bizonyos mustármagnyi hitre. Segített az Úr, gondolom.
Igen. Fiatal házasként megjártuk a, mondjuk ugye a hadakutyát, hisz feleségemmel összeházasodva, ő már 21 éves korában szült. Sajnos csak 2 napig élt az első gyermekünk, És ahhoz, hogy most nekünk unokáink legyenek két gyermektől, ahhoz hatodszori áldott állapot után sikerült első gyermekünk fiunknak a megszületése. Tehát ezek olyan próbatételek voltak, amely a mustármaggal összevetve talán úgy is párhuzamosítható, hogy a mustármagban létezik egy isteni titok. Hiszünk abban, hogy jó minőségű talajba elvetjük, hiszünk abban, hogy az isteni titok kisarjaszt egy zöld növényt, majd a teremtett nap fotoszintézisen keresztül lombá növeszi ezt a mustármagot. Na most ebben a hit ott van, hogy nem biztos, hogy kellő pillanatban jó helyre került az a mustármag, nem minden mustármag tökéletes, tehát itt sok-sok ilyen esetlegesség van, amelyben nem lehet tudni, hogy a Jóisten próbája van benne, vagy pedig saját hiba van benne, de ahhoz, hogy az ember kitartó maradjon, ahhoz meg kell maradni annál a fix pontnál, ami a Jóistenbe vetett hitet jelenti, és kitartóan követni ezt az utat. Így van nekünk ezzel a hozzáállás, ezzel a családi, és hát főleg a feleségemet kell dicsérnem ebben, mert nagyon-nagyon nehéz volt neki ezeket a fájdalommal teli éveket keresztül vinnie, és végül is hálát adhatunk most a Jóistennek, hogy ez sikerült.
Valóban nagyon nehéz próbák voltak, és azt mondhatom, hogy akik Isten szeretek, minden a javukra válik, és ezt általában utólag tudjuk elismerni, felismerni. Ön is így van vele?
Igen. Az ember az életkorával előre haladván egyre nyugodtabbá válik, szakít magának időt arra, hogy feldolgozza az elmúlt időszaknak a tapasztalatait. Amikor sikerül összegezni a múltnak az eseményeit, eredményeit, buktatóit, akkor eljutunk ehhez a ponthoz, amelynek a végeredménye az, hogy a Jóisten úgy rendezte a szálakat, hogy végül most magam korában feleségemmel együtt, két esztendő múlva aranylakodalmunk lesz, bízunk a Istenbe, hogy megjöjjük, elégedettek lehetünk.
Energetikai szakemberként dolgozott, és ma is a Magyar Energetikai Társaságnak elnökségi tagja, tehát nagyon sok mindent tud az energiáról. Lehet talán, hogy ez vezérelt abban, hogy a Mária Remetei Kisboldogasszony bazilikának a kertjében kezdeményezte egy szent koronadomb létrehozását. Kérem, mondjon erről néhány szót.
2002 karácsonyán parlament terén az Emberfia Alapítvány lebonyolított egy olyan misztériumi játékot, amelynek az volt a címe Szent Korona szertartás és fogadalomtétel. Pestidek úton éppen abban időben alapítottunk egy olyan szervezetet, amely 55 polgári körből állt, és kb. 700 tagja volt. És mi eldöntöttük, hogy ennek a ünnepségnek, amelynek az Emberfi Alapítvány azt a céghitűzést és küldetést adta, hogy a magyar történelem rendkívül fontos, alkotmányos eszközét, a magyar történelem főhatalmát, a magyar szent koronát, amely a Jóisten és a király között helyezkedik el, egyfajta demokratikus intézménynek is szokták mondani, hisz övé a főhatalom, övé az ország területe, az ő nevében hirdetnek a bíróságok ítéletet, és a rendeknek kötelessége a királyt elmozdítani, hogyha ő nem a Jóisten akaratának megfelelően a Szent Korona nevében jár el. Az MFI Alapítvány ezt a történelmi Szent Korona tant arra ébredette fel, hogy az ország erkölcsi állapotát megpróbálja javítani. Ugye a 90-es évek, 2000-es években, mai napig is lehet mondani, az ország erkölcsi állapota sok mindennek nevezhető, csak jónak nem.
Javuló.
Igen, reméljük, hogy javuló. Hát ennek a szellemiségnek a jegyében mi eldöntöttük, hogy megrendezünk egy ilyen Szent Korona ünnepséget. Meg is rendeztük, egész Kárpát-medencébe küldtünk ki meghívókat. A meghívóba beírtuk, hogy aki eljön erre az ünnepségre, szíveskedjék magával hozni egy marék földet a kertjéből, szülei sírjáról, környékbeli történelmi helyekről, jelezvén, hogy mi magyarok összetartozunk. És ennek az összetartozásnak a jelképéül hoztunk létre egy 3 méter átmérőjű dombot, amelyet később termiskőből úgy faragtunk ki, hogy a mai magyar Szent Koronának, nem a mai, hanem ugye egy korábbi fázisú Szent Koronának, mert a mai magyar Szent Koronának kereszt ferdén áll. Most már tudjuk, hogy a kereszt 1638-ban erőszak útján feldőlt el. Pál Fingéz a lendület történelmi csoportja ezt bebizonyította. Mi az előző állapotot ábrázoltuk, tehát a mi esetünkben a kereszt függőleges, hisz a jó Isten fönt található, és minden templom tetején a kereszt függőlegesen áll. Mi ehhez tartjuk magunkat. Tehát ezekkel a gondolatokkal jött létre a Szent Korona domb. Az első ünnepségre körülbelül 500 marék föld érkezett, azóta folyamatosan érkeznek földek, külföldi vendégeink, határon túli magyarok hoznak marék földet, hogyha hozzánk jönnek. Ünnepségeinken mindig van földelhelyezés. Ha mi társaink elmennek nyaralni külföldre, mindig hoznak egy-egy marék földet. Tehát jelenleg kb. 1500 marék föld található ebben a dombban.
A magyar Szent Koronának van egy szellemi teste, és ez tartalmazza a Szent Háromságot. Tehát van az Atya, fent a pantokrátor, akit nem lehet ugye ábrázolni a kereszt alatt, elől Jézus Krisztus a két arkangyallal, és hátul volt a Szentlélek Szűz Mária képében, aki liliomot tart a kezében, és látszik a ruhája a redőzetéből, hogy várandós. Tehát Csomor Lajos szerint ő jelképezi a Szentlélket. Ez sajnos ugye tudjuk, hogy levették, és Dukász Mihály tették a helyébe. Fantasztikus ereje van a magyar Szent Koronának. Én most nem akarom felsorolni, hogy mi mindent mondtak el róla a Szent Korona kutatók, de megegyeztünk abban, hogy olyan ereje van, mint az Ószövetségben a Frigyládának. Tehát a magyarok Frigyládájának tekinthetjük. Ő most a parlamentben van, a törvényhozás központjában, a törvényhozás helyén él és hat, és soha nem semmisítették meg az ő jogfolytonosságát. A domb, amit önök készítettek, sugároz valamilyen erőt, energiát?
Hadd ne én magam ítéljem meg, hanem hadd hivatkozzam arra, hogy amikor elmegyünk a dombhoz, mindig találunk ott valakit. El kell mondanom, hogy ez a 3 méter átmérő domb egy 6x16 méteres területen foglal helyet, mert a domb köré megépítettük a Királyi Magyarországnak a határvonalát. Isteni adománynak gondoljuk, hogy a domb környékén elhelyezkedő kb. 50 cm átmérőjű fák, gesztenyefák, amikor megközelítjük ezt a helyet, azt látjuk, hogy ezek a fák a Kárpátok vonulatában nőttek ki. Ez adottság volt. És ehhez igazítottuk mi a történelmi Magyarországnak a határvonalát.
Ezt a bizonyos hal alakot.
Igen.
Ez is egy krisztusi jelkép.
Igen. Padokat helyeztünk, akácfa ülőkéket helyeztünk el a domb környékén, és ahhoz, hogy méltó módon fogadja a vendégeket a Mária nemetei kegytemplom kertjében, amely egyébként egy szakrális hely, hisz a templom egyik oldalán található Szent László szobra, másik oldalán található Szent Imre szobra. A közelben van egy kút, a kút Szent István szobrát ábrázolja, mégpedig 1038. augusztus 14-ei.
Mielőtt meghalt.
15-én halt meg. Mondjuk, hogy egy nappal korábbi állapotot ábrázol, Szent István féltéde ereszkedve, fölemelő a Szent Koronát a két kezével, Máriának ajánlja föl. És utóbbi években itt került elhelyezésre, mint Szenti Bíborosnak a szobra is. Tehát ebben a szakrális térben található a mi Szent Korona dombunk. Ahhoz, hogy méltó állapotban legyen, ehhez ezért 17 évvel ezelőtt létrehoztuk a Szent Korona domb őrzőknek a csapatát. 17 tag a csapatunk, fél évre előre be van osztva, hogy ki mikor hetes. Szent Korona domb őrzői hétfőn kezdik a szolgálatukat, vasárnap este fejezik be azzal, hogy felhívják a következőt, hogy vegye át a szolgálatot. A szolgálat abból áll, hogy rendszeresen oda kell menni, rend van-e, esetleg hulladék van, lehullott faágak összegyűjteni, és fontos feladata elbeszélgetni azokkal az emberekkel, akik ott megjelennek. És egyre többen jelennek meg. Egyre több fiatal ül a padokon, akik bennünket megszólítanak. Nálunk az a követelmény, hogy a mi csapatunk legyen, mi csapatunknak legyen annyi ismeretanyaga, hogy tudjon beszélni a Szent Koronáról. El tudja mondani ennek a domnak a 17 éves történetét. A Szent Korona történetét, lényegét angol és német nyelven is el tudjuk mondani a környezőknek, a érkező vendégeknek. Sokszor előfordulnak ott külföldi vendégek. Közelben van a francia iskola. Meglepődtünk az utóbbi időben, hogy a francia iskola gyerekei környezetismeret címén szaladgálnak a templom körül és a dombhoz is, és a dombot is lerajzolják. Még egyszer mondom, a francia iskola gyerekei, szoktam is mondani a magyar iskola igazgatóinak,
jó lenne,
hogyha a magyar gyerekek is csatlakoznának hozzám. Nos, tehát a válaszom az, hogy amiket előbb elmondtam, ez jelzi a kisugárzását. Nagyon szívesen ülnek le az emberek. Rengeteg pad van a templomkertbe, és ha sokszor bemegyek, szinte minden nap bepillantok, hogy minden rendben van-e. Azt látom, hogy a sok pad közül a domb környékén sűrűsödési, embersűrűségi különbség látható, mert sokan. Tehát csak mondok egy példát, Szent Marit gimnáziumnak a diákjai 5-6-an érettség előtt ülnek, és ott beszélgetik az érettségi tételeket, és meghatározzák a születési helyüket a Király Magyarország területén. Készítettünk ebben az esztendőben egy hirdető táblát is. A hirdető táblán található a Szent Koronadom története, a Magyar Szent Korona rajza, a rajzán bejelölve az ikonoknak a nevei, és amit ezelőbb eltetszett mondani, Dukász Mihály és Szűzanya képeivel kapcsolatban, még vannak más kérdőjeles ikonok is, azokat is oda kérdőjele beírtuk. És található egy térkép, amelyiken a Király Magyarország határpontjai beazonosíthatók, Verecke külön megjelölve, a Duna befolyási pontja külön megjelölve, a Duna kifolyási pontja külön megjelölve.
Említette, hogy a Szent Koronadomnak kisugárzása van, és egyre többen gyűlnek köréje, és önök évente több ünnepséget is szerveznek e köré. Milyen alkalmakkor szokták megrendezni ezeket az ünnepeket?
17 esztendeje, minden esztendőben 4 fix időpontunk van. Az első a trianoni békediktátumra való megemlékezés, június 4-én 16 óra 32 perckor mi harangozunk. Volt időszak, amikor a templomok harangjai nem szólaltak meg, de mi magunk vittünk harangot, és mi harangszóval kezdtük. Ez az első. A következő augusztus 20-a. Augusztus 20-án kialakult egy szokásrendünk, amelynek az a lényege, hogy 10:30-kor van a helybéli templomban a mise. A mise végén viszünk új kenyeret, az atya megáldja az új kenyeret, majd a templomból kivonulunk, tárogatóval a menet élén, elmegyünk a Szent István szobrához, ahol felajánlja a Szent Koronát Szűz Máriának, ott megállunk egy percre, tiszteljünk Szent István előtt, tovább vonulunk a dombhoz. A dombnál lebonyolítunk egy háromnegyed órás ünnepséget, megemlékezés Szent Istvánra, és mindig úgy szervezik meg az ünnepségeinket, hogy a közönség ne maradjon passzív állapotban, hanem a közönség kottát kap, és felváltva énekelünk, vers hangzik el, beszédek hangzanak el. Augusztus 20-án idén is megtartjuk, ha szabad a mikrofon előttiségemmel visszaélni, akkor tisztelettel és szeretettel meghívom a Mári Rádió hallgatóit, jöjjenek el Pesidekútra, azon belül Mária Remetére, 2020. augusztus 20-án, 10:30-kor kezdődő katolikus misére. Miután mi ökumenikusan rendezzük az ünnepségeinket, én magam evangélikus vagyok, ezért mondhatom, hogy a mise végén körülbelül 11:45-kor indulunk a Szent Korona dombhoz, ahol a templomban megáldott kenyeret, Az ökumeniai jegyében három felekezet, három papja imájával és áldásával felszeleteljük, és a résztvevők kapnak egy-egy szelet kenyeret. Ugye 978. december 5-én hozta haza Cyrus Vance a Magyar Szent Koronát. Én akkor a műegyetemnek voltam a tanára, aztán adjunktus voltam. 80-as évek elejére a Nemzeti Múzeum szakemberei kiderítették, hogy Gizellának a parástja kezd romlani. Egyrészt egy olyan fadobozval volt elhelyezve, amelynek a fanyaga kemikáliákkal volt átítatva. Másrészt pedig a kiskörútnak kitütően motorjai, a Trabik meg a Warburgok olyan fizsgát bocsátottak ki, amelyek szintén kémiai kölcsönhatásba lépnek a palásttal. Nos, akkor létezett egy Szent Korona Bizottság, Györfi professzor volt a vezetője, Lovag Zsuzsa múzeum részéről, László Gyula professzor is benne volt. Most ez a bizottság azt kezdeményezte, hogy jöjjön létre egy szakemberekből álló olyan csapat, amelyik megtervez egy olyan dobozt, amelyben a palást szabályzott hőmérsékletű levegőben, szabályzott levegőszettétellel, nedvességtartalommal kerül elhelyezésre, és a kémiai változásokat meg akadályozni. Na, én akkor a Műszaki Egyetemen a hűtés és klimattechnika szakemberre voltam, ezt oktattam, és így kerültem be én ebbe a csoportba a 80-as évek elején. Meg is terveztük ezt a dobozt, de a kulturális minisztériumnak nem volt akkor 2,5 millió forintja, hogy ez a doboz elkészüljön. Aztán én magam kimentem Németországba, majd 90-es években elmentem a múzeumban megnézni, hogy mi a helyzet a palástól, és akkor már benne volt a dobozban.
Igen, az a tárló, gondolom, az most
Igen. És igen. Tehát ekkor léptem én először kapcsolatban, kaptam részkarcokat, vagy kaptunk mi a bizottságtag részkarcokat az akkori Nemzeti Múzeum szakembereitől, és hát ez egy ilyen rejtett, mélyebb rétegű kötődés, amely az embernek belső hitet, biztonságot adott ahhoz, amikor rendeztük például ezeket a Szent Korona ünnepségeket. A minden évben ismétlődő ünnepségeinket kezdtem el felsorolni. Az első, tehát a tirani megemlékezés, második augusztus 20-a, harmadika Mária napja szeptember 12-én, illetve ahhoz legközelebb eső szombati nap, amikor megemlékezünk a domb létrehozásáról, ez egy évforduló, ilyenkor kitüntetést is szoktunk adni a csapatunk tagjainak, akik jól végzik a dolgukat. A sorozatnak a legmeghatóbb és a legfelemelőbb ünnepsége a Szenteste előtti találkozónk. Karácsony 23-án, minden esztendőben, 17 éve ismétlődően, 16 órakor összejövünk a domnál. Szimbolikusan azt szoktuk mondani, hogy útban van a Szent Család, szálláskeres a Szent Család, el is énekeljük ezt az éneket, szálláskeres a Szent Család, és hát nálunk arra az időre megáll a Szent Család. Mi fogadjuk, befogadjuk a szívünkbe, a lelkünkbe fogadjuk, ehhez felépítünk egy megható ünnepséget. Hölgyek meleg pogácsával érkeznek, a férfiak forradbólal érkeznek, és amikor énekléssel, Jézus születésére gondolván a programot levezetjük, akkor utána szabad beszélgetéssel fellazulva, készülve a másnapi megváltó megszületésére, még eltöltünk ott egy óráskát, és így megyünk haza karácsony felkészülést folytatni.
Köszönöm szépen, tényleg gyönyörű program. Így készülni a Szentestére, tényleg fantasztikus. Nagyon sok mindent tett ön ebben a kerületben, a kulturális élet területén, és ezt az önkormányzat Kleberberg Kuno díjjal ismerte el. Ehhez szívből gratulálunk, és további eredményes munkát kívánunk az Isten áldásával.
Köszönöm szépen!
Nemzeti ünnepünkre készülve Miklódi Márta beszélgetését hallhatták Korényi Zoltánnal, a Szent Korona Domb Egyesület tagjával.